Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és egy forró témát ajánlok szíves figyelmükbe a mai műsorban, mégpedig az egészségügyet. A múlt héten Rómában lezajlott az Egészségügyi Világszervezet regionális ügynökségének éves közgyűlésén felvetett témákról a férfiak egészségügyi egyenjogúságát biztosító bevezetendő programok szükségességéről, az idehaza tomboló három betegséggel kapcsolatos aktualitásokról, az oltási kampányok sikeréről és kudarcairól, a folyamat elleni kampányok kezdeményezői iránt foganatosított szigorú jogi lépésekről, az influenza elleni oltásokkal kapcsolatos biztatónak tűnő helyzet részleteiről, a tegnapi az elektronikus cigarettákkal kapcsolatos döntésük érveiről beszélgetünk a mai napra kész műsorban, egy ma délelőtt rögzített interjúban. Ezt a beszélgetést ajánlom szíves figyelmükbe a mai napra készben, amelynek meghívottja László Attila, szenátor, egészségügyi szakpolitikus, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának elnöke, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a rádióhallgatókat!
Mindenek előtt a napi gondok mellett én azt javasolom, hogy a beszélgetésünk elején menjünk egy picit vissza az időben, ugyanis múlt héten ön Rómában tartózkodott, és már is emeljük ki azt, hogy nem kirándulni volt közpénzen, ami manapság eléggé aktuális téma, hanem egy nagyon fontos rendezvényen vett részt. Kérném szépen, hogy tájékoztassa a hallgatókat, hogy egészen pontosan mi is történt Rómában.
Én nagyon szívesen tájékoztatom őket, de kezdjük azzal, hogy szenvedtem egy hétig, ugyanis az Egészségügyi Világszervezet regionális ügynökségének az éves közgyűlésén vettem részt. Ez az az alkalom, amikor minden ősszel egyrészt átbeszélik az 54 tagország egészségügyi miniszterei, hogy hogyan is állnak a különböző stratégiák életbe léptetésével saját országukba, illetve mit látnak jónak az elkövetkező időszakban, hogy változtassanak, vagy életbe léptessenek. De ugyanakkor ez az az alkalom, amikor mindig nyilvánosságra hozzák az előző év egészségügyi statisztikai adatait az 54 tagországban. Hozzátartozik ez az 54 tagország, ez az európai országok és egész Vladivostokig, tehát a volt szovjet tagköztársaságok. Hát az az igazság, hogy szinte minden napra jutott egy-egy olyan momentuma az eseményeknek, amikor szomorúan tapasztaltam azt, hogy szinte minden statisztikai, egészségügyi statisztikai mutató esetében kibéreltük szinte az utolsó helyeket az 54 tagország közül.
Ez volt a szenvedés oka, gondolom.
Hát szenvedés, mert nem igazán büszkélkedjünk. Másfelől azt is látnom kell, hogy azért teljesen más a hozzáállása a legtöbb tagországnak, tehát akkor, amikor vállalnak egy stratégiai célt és annak az életbe léptetését, akkor nagyon komolyan foglalkoznak az üggyel, és szinte meglepő eredményekről számoltak be egyes országok. Hogy csak egy példát mondjak, nem szeretném az ország nevét mondani, de van olyan ország, ahol 4 hónap alatt informatizálták a teljes egészségügyi rendszerüket, de olyan sebességgel és olyan hatékonysággal, hogy mindenkit meglettek ezzel, mert azért az ilyesmire nem volt példa, és ezt annak következtében, hogy előző évben akkor mindenki egyetértett, hogy további erőfeszítéseket kell tenni, hogy informatizálják az egészségügyi rendszereiket, hogy kompatibilissá tegyék az adatátvitelt ezek az országok között, és van olyan ország, aki 4 hónap alatt ezt megoldotta, illetve amit mi egyébként, ha jól tudom, több mint 15 éve, mint ajkolunk, bocsánat ezért a kifejezésért, de ez van, és még mindig nem működik rendesen, tehát láthatjuk, hogy mi történik az egészségügyi kártyákkal, láthatjuk, hogy még mindig filozofálunk az elektronikus betegkorlappal, és így tovább. és mások pedig pillanatok alatt ezt meg tudták oldani.
Hogy ne is beszéljünk a 6%-os bruttó hazai össztermék finanszírozásáról, ami alaptörvényben van foglalva, hogy hát, milyen messze állunk tőle.
Igen, nem akartam ezzel foglalkozni, de többek között ez is egy téma volt, hogy azért még mindig nagyon messze állunk az átlagtól, amit az egészségügyre fordítanak az a különböző tagországok, és nagyon sok olyan téma volt, amikor még egyszer mondom, nem igazán van, mivel büszkélkedjük.
Na most egy érdekes dologra hívta fel a figyelmemet, és ezt kérném szépen, hogy fejtse ki. Miért van szükség egészségügyi világszervezeti szempontból az úgynevezett férfi egyenjogúságra?
Igen, tehát felcsillant a szemem utolsó előtti, mert megmondom, hogy szintén le is küldtem a kollégáknak a fényképet, amikor elfogadásra került a férfiak egészségügyi állapotának javító stratégiája, meg a férfiak jólétének stratégiája. Leküldtem a kollégáknak a fényképet, amiben jeleztem, hogy végre eljött a mi időnk is. De azért van ennek egy komoly vetülete is. Tehát ebben a pillanatban úgy állunk, hogy az elmúlt 15-20 évben a férfiak várható élettartama azért minimálisan nőtt a nők várható élettartamával szemben. Tehát ez a különbség, ez most 9 év és azt hiszem 7 hónap. Tehát folyamatosan nő a nőknek a várható élettartama, és kiderült a kutatásokból, hogy hát mi férfiak, tehát ugye az 50 év fölötti korosztályról beszélek, azért jóval több alkoholt fogyasztunk, jóval többet dohányzunk, későn fordulunk az orvoshoz, ha diagnosztizálnak, akkor nem szedjük a gyógyszereinket, illetve nagyon hamar nem mondunk arról, hogy akkor kezeljük magunkat, és ennek megvan az eredménye is. Tehát ott vagyunk, hogy az Európában az átlagos várható élettartam olyan 72-73 év körül mozog ebben a pillanatban a férfiak esetében, és alulról súrolja a 80 évet a nők esetében, és jelentkeznek azok a demográfiai gondok, amik arról szólnak, hogy akkor ez már érezhető a különböző társadalmakban, főleg azokban a társadalmakban, ahol előregedés az eléggé fokozott, és éppen miatt az Egészségügyi Világszervezet a többi stratégia mellett különös figyelmet szeretne szánni arra, hogy ez a különbség azért ne nőjön tovább, illetve ha lehet, akkor ha 2035-ig mérséklődjön, hanem tűnjön el. És itt bemutatták az elképzelést, volt egy szakmai vita ennek kapcsán, végül elfogadásra is került, mert tudni kell azt, hogy az Egészségügyi Világszervezet döntéseit azt egyhangulag hozzák, tehát akkor, amikor megszületik egy döntés, akkor elég nehezen megy, de viszont amikor elfogadják, akkor mindenki tartja magát a kitűzött célok eléréséhez.
Ebben a tekintetben Románia hogy áll?
Hát a szokásos eredményt produkáljuk itt is. Az egyik legalacsonyabb, mondjuk nem az utolsó, vagy utolsó előtti hely, de mindenképp hátul állunk a várható élettartam esetében a férfiaknál, de az összes többi ránk is érvényes, tehát úgy az alkoholfogyasztás, vagy dohányzás, vagy egyéb.
Na már most egy ilyen döntést, egy ilyen stratégiának az életbe léptetése mennyire kötelező a tagországok számára, és itt természetesen megint arra gondolok, hogy Románia számára milyen újabb kötelezettségeket ró ki, mert hogy finanszírozási gondok merülnek fel.
Finanszírozási gondok, de viszont én abból indulnék ki, hogy azért nagyon tisztességes, egyszerű és elérhető célokat fogalmaz meg az Egészségügyi Világszervezet, tehát nem filozófikus célokat, hanem egyszerűen konkrét, tapintható és olyan célokat fogalmaznak meg, amelyek megvalósíthatóak, igaz, egy kis erőfeszítés. És ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ez azt jelenti, hogy akkor technikai segítséget nyújt a célok elérésébe, és ugyanakkor nagyon sok hasznos segítségnyújtással felkészíti, vagy hozzájárul, hogy az adott országok el tudják érni ezeket a célokat, és én inkább abban tartom az egészségügyi világszervezetnek a szerepét nagyon fontosnak, hogy azért az elmúlt 27 évben elég keveset beszéltünk arról, hogy a gyerekeink 40%-a kövér, hogy várhatóan a cukorbeteg száma meg fog duplázódni, hanem többszörösen lesz, vagy ne egy Isten, mit kell tennünk azokban az esetekben, amikor a négy fal közt egyedül élő idős emberrel úgy illene foglalkoznunk. Na most tudom, hogy mindenkinek, vagy bocsánat, a mi országunkban nagyon fontos, hogy ki lesz a főügyész, vagy kinek kivel van protokolluma, de legalábbis ezek a témák azért úgy nem kerültek a napirendre az elmúlt időszakban, és ezért tartom fontosnak, hogy legalább van egy olyan szervezet, ahol Románia is tagja, felvállaljuk ezeket a mi is megvitatjuk, illetve hogyha egy döntés született, akkor kötelezzük magunkat, hogy a határidőket tartsuk, és végre van egy kapaszkodó, hogy mit szeretnénk, vagy hová szeretnénk eljutni, mert egyelőre inkább csak egy ilyen filozófiai orrának tűnt a romániai egészségügyi politika nagyon sok esetben. Nem szeretnék általánosítani, de azért nem a életbeléptetések bajnokai vagyunk az elmúlt 20 évben legalábbis.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt László Attila szenátor úr, a folytatásban térjünk akkor hazai vizekre, és engedjen meg nekem három megnevezést, ugyebár a mocskos kezek betegsége, a nyugat-nílusi vírus áldozatainak a növekvő száma, illetve hát a kanyarós megbetegedéseknek a további terjedése.
Akár folytathatnám a múlt heti témát is, mert mindegyik napirenden volt. Az egyik az az A hepatitis, vagy mocskos kezek betegsége. Elég sok esettel küszködünk, főleg az ország nyugati részén. Elég többé-kevésbé zárt közösségekben, itt azon túlmenően, hogy úgy a kézmosás az egyik leghatékonyabb módja a terjesztés elkerülésének, de azért ne felejtjük el az oltás lehetőségét is. Tehát igaz, hogy nem kötelező oltás az A-típusú hepatitis elleni oltóanyag, de oltás, de megelőzhető oltással, és aki teheti, illetve az érintett területeken igenis ajánlom, hogy mindenki oltassa be magát, hogy ne érje meglepetés. Másrészt ott van a, inkább úgy fogalmaznák, mert itt az elmúlt napokban azért látom, hogy megvolt, azt hiszem, a negyedik haláleset is a nyugat-nílusi kor miatt. Itt hát lehet, hogy az időjárás is segít bennünket, de azért itt nagyon fontos szerepük van az önkormányzatoknak. Tehát az idei évben azért elég sok település esetében, egyrészt a meleg idő miatt, meg az elhalasztott szúnyogírtási akciók miatt azért elég sok gonddal küzdöttek, főleg nagyvárosok, de nem csak a nagyvárosok a szúnyog problémával. És itt tanúsítani tudom, hogy azért Bukarestben nem volt egyszerű az élet az a nyár folyamán, illetve augusztus végén.
Ez ellen nincsen védőoltás?
Nincs, de itt is a leghatékonyabb módja a szúnyogírtás. És itt az önkormányzatok, azok az önkormányzatok, akik ezt nem végezték el, ott eléggé veszélyes helyzetek alakulhatnak ki, mert itt az a szúnyog az, amelyik terjeszti ezt a kort. És azért meleg volt az idén nyáron, az az igazság. Illetve a harmadik téma, és itt egy kicsit részletesebb leszek, minden állam beszámolt múlt héten arról, hogy hogyan állnak a 2020-as oltási stratégia életbe léptetésével. Azt kell mondanom, hogy örömmel láttam azt, hogy Magyarország továbbra is megőrizte a vezető helyét, tehát ilyen 98%-os oltási arány stabilizálódott Magyarországon, ahol nincsenek problémák az oltással megelőzhető fertőzéses betegségek esetében. Romániában is jelentős előrelépés történt, tehát már túlléptük a 80%-os oltási arányt országos szinten a korábbi jóval kevesebbel szemben. Viszont ott is elhangzott, illetve van egy hát azt mondanám, technikai problémánk Romániában, és ez nem az oltóanyag hiányának köszönhető, vagy egyéb problémáknak, hanem inkább statisztikai problémánk. Ugyanis kiderült, hogy a fiatal lakosság egy jelentős része papíron létezik az országon belül, de nincsenek itthon. Tehát vannak az országnak olyan részei, ahol nagy valószínűséggel nem fogunk soha túllépni a 90%-os oltási arányon, mert nincs kit beoltani, mert nincs itthon. És éppen miatt belekezdtünk egy olyan tárgyalássorozatba, aminek egyrészt az a célja, amivel látjuk azt, hogy nem jutunk zöldágra európai szinten, hogy legyen egy egységes oltási naptár, mert minden ország ragaszkodik ahhoz, hogy a saját oltási naptárát hajtsa végre, és még akkor is, hogyha itt inkompatibilitások, hanem itt a lényeg általában az, hogy különböző korba oltunk különböző országokba gyerekeket. Van, ahol kötelező ugyanaz az oltóanyag más országban, csak fakultatív, tehát itt van egy csomó olyan szakmai vita, ami még nincs lezárva, és nem voltunk képesek egy egységes álláspontra jutni. Éppen miatt belekezdtünk egy olyan tárgyalássorozatba, amit az olasz hatóságokkal elkezdtünk, folytatni fogjunk mindazokkal az országokkal, ahol román közösségek vannak, gondolok itt Spanyolország, Olaszország, Németország, Anglia és így tovább, hogy egyrészt akár egységesítsük, akár legyen valami adat csere az érintett országok között, mert ebben a pillanatban például lehet, hogy beoltották az Olaszországban élő kisgyereket, de arról semmilyen adata nincs a román egészségügynek, vagy fordítva. És ebben állapodtunk meg például az olasz miniszterasszonynal, illetve a szakemberekkel, akik részt vettek a tárgyaláson, akik egyébként jelezték, hogy nagyon jó a kapcsolat, és nincs semmilyen olyan, ami gátat vetne az együttműködésnek, hogy ezeket a pontszerű ügyeket oldjuk meg, mert minden két félnek ez érdeke. Egyébként a kanyaróval megelőzném a kérdését. Kanyaróval most úgy állunk, hogy van néhány góc az ország északkeleti részébe, tehát Szucsáva, Botosan és Nyánc megyében. Az új esetszám az két számjegyű, változik egyik hétről a másikra. Várhatóan valamelyest meg fog nőni az elkövetkező hetekben, mert elkezdődött az iskola. De mindenképp, hogyha az éves folyamatot nézzük, akkor csökkenő trendet mutat, és elég jó úton haladunk arra, hogy megoldódjék egyszer s mindenkor ez a kérdés.
Ön említette azt, hogy a kanyaró esetében hát a nem létező gyerekek az egyik ok, hogy nincsenek beoltva, de olyan országokat említett, ahol gondolom sokkal szigorúbbak a szabályok, mint idehaza, kevésbé lehet kijátszani, tehát elméletileg akkor ott kötelező az, hogy be legyenek oltva, vagy rosszul látom a dolgot?
Hát, igen, kötelező, vannak országok, ahol nagyon drasztikus törvények vannak és rendelkezések, de ugyanakkor ott is van egy olyan társadalmi csoport, aki hát papíron nem létezik, ha szabad így kifejeznem magam. Még mondanék azért egy olyan esetet, amit nem igazán látom még ebben a pillanatban a megoldását a kérdésnek. Tudni kell azt, hogy főleg az ország keleti részén be vannak jelentkezve Pluton túli moldvai állampolgárok, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek. Tehát Vaszlujas, Botosán megyében is vannak ilyen esetek. Statisztikailag úgy szerepel, hogy igenis ott laknak, de nem léteznek. Tehát nem csak a külföldi elvándorlásra gondolok, hanem itt azokra az esetekre is gondolok, akik itt jelentkeztek be, de fizikailag nincsenek jelen az év 365 napján, de a statisztikákban benne szerepel. Tehát ezek technikai kérdések, de mindenképp azért jelentős előrelépés történt az oltási lefedettség területén Romániában, még akkor is, hogyha még mindig nagyon messze állunk a 95%-tól, amit optimálisnak tartanak.
És hát azt is el kell mondani, hogy sajnos vannak olyan kezdeményezők, akik éppen oltás elleni kampányt indítottak. Na most ezzel szemben az egészségügyi minisztérium nagyon határozott fellépésre szánta el magát, és Szorina Pintja egészségügyi miniszter kilátásba helyezte, hogy ha ez folytatódik, akkor büntető jogi eljárást indítanak a kezdeményezőkkel szemben. Megoldást jelenthet ez?
Hát mindenképp, mert azért egy elég aljas cselekedetnek tart és tartjuk. Tudom, már meg is történt a büntető feljelentés. Konkrétan arról van szó, hogy Bukarestben szórólapokat terjesztettek oltásellenes üzenettel, úgyhogy az Egészségügyi Minisztérium meg az UNICEF-nek a fejlécsel szerepelt ezeken az anyagokon. Azon túlmenően, hogy ennek megvan a módja, hogy mikor használhatod a különböző intézmények fejlécseit, de a tartalommal sem volt a korrekt tartalom éppen miatt tudtommal nem csak hogy készülnek, hanem meg is történt a büntető feljelentés. Ezek a szórólapok azért hamis, illetve nem igaz információkat tartalmaztak, és éppen miatt igenis egy határozott fellépést igényel, és ez meg is történt. Nem tartom sem etikusnak, sem korrektnek azt, hogy félretájékoztassuk az embereket, és főleg nem így, hogy felhasználunk közben különböző intézmények fejléceit is, hogy ezzel nagyobb súlyt biztosítsunk a hamis üzenetnek. Ez egy megengedhetetlen és nagyon aljas cselekedetnek tartom.
Olyan betegségekről tettünk említést, amelyek szokványosnak tűnnek, talán a nyugat-nílusi vírusnak az áldozatszedése nem szokványos, de történnek olyan esetek, és a közelmúltban egy török légitársasági repülőgépet tartottak karantén miatt az etiópiai repülőtéren, ahol tífusz gyanús beteg miatt kellett órákon keresztül ott vesztegelnie a gépnek. Tisztelt szenátor úr, előfordulhat az, hogy a 21. század második évtizedenek vége fele ismét megjelennek olyan betegségek, amelyekről azt hittük több mint 100 éve, hogy végleg eltűntek a palettáról? Tífusz,
igen,
például.
Igen, előfordulhat. Előfordulhat, és tífusz van a világ különböző részein nap, mint nap, tehát itt van a kanyaró. Erről is azt gondoltuk, hogy akkor jó úton haladunk arra, és ki volt hirdetve, mint cél, 2020-ig Európában ne legyen több kanyaró. De végül ebben a pillanatban egy olyan altípussal szembesültünk, ami Afrikában endémikus, tehát ott van, és nem oltanak. Tehát azzal, hogy eléggé mobilisakká váltunk, kanyaró esetében is Olaszország déli részébe kontaktusba kerültek afrikai menekültekkel, hazajöttek, és elkezdték látogatni a rokonokat karácsonykor. Tehát ez egy valós, egy tény, ezzel szembesülnünk kell, és éppen miatt vannak olyan dolgok, olyan betegségek, amelyek megelőzhetőek, de ezen nem igazán tudunk, vagy nem akarunk ebben a pillanatban változtatni. Ami az adott esetet illeti, ami itt a reptéren történt, épp Rómában voltam, és velem volt Ráfila professzor úr is, akinek ez a szakmája, és hát égett a telefonja, hogy mit kell ilyenkor csinálni, de azért összenéztünk, és eléggé furcsállottuk azt, hogy tulajdonképpen egy fél órás repülőút után rosszul lett egy utas, a kezeltek, tehát egy nyilvántartott beteg volt, tehát kezelés után egy hónappal rá utazott és rosszul lett a repülőbe, akkor még 2 órát bent tartották a többi utast a repülőbe, hogyha véletlenül, bocsánatot kérek idézőjelben, ha véletlenül nem fertőződött meg a félórás repülőutat alatt, akkor legyenek biztosak, hogyha véletlenül tifusz hordozó, akkor legyen ideje tisztességesen megfertőződni 2 órát a repülőbe. Tehát ez volt a furcsa számunkra, mert azért ilyen esetekben megvan a módja annak, hogy mit kell tenni és mit nem kell tenni, de azt hiszem, hogy nem volt a leghatékonyabb vagy a legkorrektebb módja annak, hogy most 2 órát 100-valahány embert összezárva tartsanak egy potenciálisan fertőzött akiről aztán utólag kiderült, hogy nem az volt a problémája, és nem fertőzött meg senkit, de úgy furcsálottuk, hogy azért 2 óra kell, hogy vakarózzanak, hogy akkor mit is kell tenni. Másrészt ez az alkalom felszíne hozott egy másik problémát is, hogy mennyire nem vagyunk felkészülve az ilyen esetekre. És hát 2-2,5 órán keresztül ott nagyon csörgött a kollégámnak Rómában a telefonja, hogy akkor hogyan csinálják, és mint csinálják. És ő sem volt nagyon elrakadtatva, hogy hogyan álltak hozzá a dolgokhoz.
Említést tett korábban a politikai szintéren zajló esetleges kinevezésekről. Hát csoda az, hogy egy tifuszos esetre nem tudnak hirtelen reagálni a hatóságok, ha az Európai Bizottság elnökét se tudták rendes körülmények között fogadni.
Nem akarok én ebbe belebonyolódni, de úgy meglepetés volt számunkra. Ilyen esetben igen, az első dolog az, hogy kivenni a beteget abból a környezetből, karanténba helyezni egy elzárt helységbe, mert megvan a helység, tehát fel van készülve minden nemzetközi repülőtér az ilyen esetek kezelésére, de nem volt azért olyan frappáns ez a válasz.
Nos, tekintsünk akkor előre a továbbiakban szíves engedelmével, mert hogy nagyon drasztikusan lehűlt hirtelen az időjárás, és hajlamosak vagyunk amúgy is arra, hogy elkapjuk az influenzát. Talán jó hír az, hogy szeptember közepétől mintegy 1 millió adag influenza elleni oltás áll rendelkezésre. Hát azért vannak apró gondok a különböző megyék területén, de aki be akarja oltatni magát, annak mit kell tudni? Ingyenesen jár, téríteni kell egy bizonyos összeget, vagy hogyan férhet hozzá?
Kis úr, én nagyon remélem, hogy ez túl kevés legyen ez az adag. Ugyanis az idős embereknek, illetve a krónikus betegségben szenvedőknek a házi orvosokhoz kell fordulni, és ingyenesen megkapják. Minden évben voltak olyan települések, ahol ez nagyon hamar elfogyott, és olyan települések, ahol senki nem vette igénybe. Egyelőre én azt látom, hogy időben megtörténtek az első lépések, és elkerültük azt a helyzetet, ami jellemzett az elmúlt években, hogy mindig későn van, amikor decemberben, januárban jelent meg a szükséges mennyiség, amikor már késő volt. Ez általában lehűlést követően a különböző oktatási intézmények elkezdik a működésüket, olyankor szokta felütni a fejét, aztán valamikor szeptember végén, októberben beindul a teltház. Remélem, hogy ebben az évben nem fogunk ezekkel a problémákkal konfrontálódni, de kiegészíteném, most azért elkezdődött az iskolai év. Láthatjuk itt a környezetünkben is, hogy hát most az az időszak van, amikor minden gyerek úgy átadja az osztálytársának azt, amit hozott magával otthonról, illetve összeszedett a nyár folyamán, tehát ez egy elég nehéz időszak bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, és ehhez még társul a hirtelen lehűlés is, úgyhogy valószínű, hogy elég sok ilyen esettel fogunk, nem feltétlenül gripával, hanem a náthákkal, a hasmenéses megbetegedésekkel, vagy emésztőrendszeri betegségekkel fogunk küzdködni, és küzdködünk már most is, és előbb vagy utóbb ezen is túl leszünk, és fel kell készülnünk a következő hullámra, ami nagy valószínűséggel a grippal lesz, ami fel fogja idén is ütni a fejét, és az oltás az, aminek köszönhetően elkerülhető egy jelentős számú esetszám.
Akkor már zárjuk ezt a mai beszélgetést a legaktuálisabb kérdéssel, mert hogy tegnap az egészségügyi szakbizottság elutasította azt a törvényjavaslatot, amely szerint az elektronikus cigaretták egyen értékűek a hagyományosakkal, és a kezdeményező szerint betiltanák azok használatát is zárt helyiségekben. Most mi a gond ezzel a kezdeményezéssel?
Én elmondom, hogy mi a gond, mert én nem láttam egy olyan szavazatot sem, aki ellenezte volna a törvénytervezetet. Tehát itt némi pontosítást és magyarázatot engedje meg, hogy a hallgatók tudomására hozza. Hónapok óta dolgozunk a kollégákkal, a szakbizottsági kollégákkal ennek a kérdéskörnek a rendezésére. Tehát itt egy olyan törvény kezdeményezéssel állunk szembe, ahol egy kollega, aki részt vett ezeken a munkálatokon, felpattant, kitépett egy szeletet, mert ez a betiltás az egy dolog. De emellett még számos olyan dolgot kell intézni, ami adózási kérdéseket illet, reklám problémákat illet, meg egy nagyon komplex terület, amin dolgozunk pénzügyi minisztériummal, egészségügyi minisztériummal, szakértőkkel, főleg pszichiáterekre gondolok, és annak ellenére, hogy meghívtuk a kollégát, hogy csatlakozzon ehhez a munkához, és akkor, amikor neki megyünk egy ilyen kérdésnek, akkor rendezzük elejétől végéig minden egyes aspektusát ennek a kérdéskörnek, akkor ő vállat vont, és felébredtünk ezzel a törvénytervezete, ami egy kicsi szelet, hogy tiltsuk be a zárt helyeken. Éppen miatt a tegnapi szakbizottsági meghallgatások során ezt kollégák többször is jelezték, hogy nagyon szívesen, sőt, mi több, már dolgozunk azon, hogy nem csak az elektronikus cigaretták kérdését rendezzük, hanem azoknak az eszközöknek is, amelyek folyadékot használnak és párologtatják ezeket az anyagokat, ahol abszolút semmilyen kontroll nincs, se a piacba lépése, se adózás szempontjából, és senki nem tudja, hogy mi van bennük. Megkértük, hogy tegyük össze a két kezdeményezést, és egységesen tárgyaljuk. Ő ragaszkodott ahhoz, hogy ő fenntartsa, mert ő nagyon fontosnak tartja, és nem érdekli a többi kérdés. Éppen miatt végül úgy döntöttünk, hogy volt egy kollega, aki mellette szavazott, és mindenki tartózkodott. Na most az jogi szempontból azt jelenti, hogy úgymond visszautasítottuk, vagy negatív jelentést készítettünk erről a kezdeményezésről, de ezt majd a plénumban megpróbáljuk elmagyarázni a kollégáknak, hogy már dolgozunk ezen, és nem a rész eredmény elérése a fontos, hanem a szándékunk az, hogy rendezzünk minden kérdést, ami ezzel kapcsolatos. Már csak azért is, és visszakanyarodnék egy kicsit a beszélgetésünk elejére. Románia is aláírta a 2035-ös dohánymentes stratégiát, ami számos intézkedés bevezetését feltételezi, beleértve nem csak a klasszikus dohányipari termékekkel szemben, hanem minden új termékkel szemben is, és ezen dolgozunk ebben a pillanatban, és én megértem, hogy nagyon érdekesnek akart tűnni a kollega, és politikai tőkét akart kovácsolni ebből a kérdésből, de azt hiszem, hogy sokkal fontosabb, hogy ezt egyszer mindenkorra rendezzük, és felvállalva annak minden ódiumát, mert nem biztos, hogy mindenki elégedett lesz a munkánkkal.
A szenátus szakbizottsága, ugyebár is a szenátus maga az első ház, döntőház, a képviselőház lesz ebben a kérdésben, ha jól tudom. Megtörténhet-e, hogy radikálisabb álláspontra helyezkedik az alsóház önökhöz képest?
Nos, előfordulhat, mert mi is felajánlottuk, hogy akkor egészítsük ki, de ezt visszautasította a kollega. Tehát neki az volt a fontos, hogy tiltsuk be a zárt helységet, pont. ajánlat részünkről elhangzott, de egyszerűen süket fülekre találtunk. Én nagyon remélem, hogy sikerül összevonni a két kezdeményezést, és konkrétan nem tartom korrektnek például azért, hogy értsék a hallgatók. Tehát tudni kell azt, hogy bizonyos termékek még csak adót se fizetnek, nem az, hogy luxusadót fizessenek. Ugyanakkor láthatjuk, hogy azért eléggé feszítik a reklámot ezeken a területeken. Tehát ezeket a kérdéseket minél előbb szeretnénk tisztázni. A végső eredménye, vagy az legyen ennek az intézkedésnek, hogy akkor korlátozzuk és limitáljuk ezeknek a termékeknek a használatát, kialakítsuk azt a törvényes feltételeket, hogy minél kevesebben dohányozzanak, lehetőleg fiatalok ne használják ezeket a termékeket, és így tovább, tehát elég komplex kérdéskörről van szó. Nem igazán értjük mi sem a kollégánknak ezt a makacs magatartását, azon túlmenően, hogy nagy valószínűséggel kipipálja, hogy még letett egy törvénytervezetet. Nem az első, és nagy valószínűséggel nem az utolsó, de mindegyik elég ilyen fura megfogalmazásokat használ, hogy inkább több konfliktus generál, és elég nehéz életbe léptetni. Más területeken igaz, volt egészségügyi területen is, de éppen miatt volt ez a döntésünk a szakbizottságban. De tegnap ugyancsak ezen a szakbizottsági ülésen azért útnak indítottunk egy másik olyan kérdést is, és olyan törvénytervezetet vitattunk meg, ami a munkánk eredménye, nevezetesen az, hogy kezdjünk el tudatosan cselekedni az egészségre káros anyagok esetében, és itt a cukorral kezdtük, ami viszont egyhangú elbírálásban és pozitív elbírálásban részesült a bizottság szintjén. Gyakorlatilag arról van szó, hogy azon élelmiszerek esetében, ahol cukrot tesznek hozzá a természetes cukron túl, azt adóztassuk meg. És itt eléggé megbolygattuk az élelmiszeriparnak a lelki világát, illetve a szénsavas és nem szénsavas üdítőitaliparágat, akik nagyon vehemensen tiltakoznak ez ellen, illetve jövő hétre hívtam meg az Egészségügyi Világszervezet nutrícióval foglalkozó igazgatóját, aki bemutatja majd a szakbizottságnak a többi európai országban szerzett tapasztalatokat ezen a területen. Ugyanis nagyon sok európai ország már alkalmaz ilyen típusú adótípusokat. Ennek következményeként a legtöbb országban az első évben mintegy 70%-kal módosította az élelmiszeripar a receptúráját, más szóval lecsökkentették a cukor meg egyéb termékeknek a koncentrációját az élelmiszerekbe. Ez ilyen általános következménye egy ilyen lépésnek, hogy valamivel egészségesebben táplálkozik az adott országnak a lakossága, illetve ott, ahol pénz is befolyik ebből az adótípusból, azt rendszerint az egészségügyi rendszerek finanszírozására fordítják. Mi úgy fogalmaztuk meg, hogy követve azt az elvet, amit egyébként más területeken már alkalmazunk, lásd, környezetvédelem, hogy aki szennyez, az fizessen. Ha pénz folyik be ebből az adótípusból, akkor azt a cukorbetegség, illetve a cukorbetegség, a diabetes program finanszírozására használjuk. És a diabetes cukorbetegség következményeinek a kezelésére használjuk, mintegy 80%-ba és 20%-ba ez menjen az Egészségügyi Minisztérium egyéb szükségleteinek a fedezésére. Tehát nagy valószínűséggel, hogy itt egy nagyon hosszú út előtt állunk. Már jelezték a mezőgazdasági bizottságban tevékenykedő kollégák, hogy azért nem igazán tetszik nekik ez a kezdeményezés. Gondolom itt az élelmiszeripar az már ott van a bizottság ajtajánál, de belekezdtünk ebbe a munkába, és lesznek majd mások is, beleértve egy ilyen esetről beszéltünk nemrég itt a dohánytermékek, illetve az elektronikus cigaretták kérdésköre is.
Ne hagyják magukat nyomás alá helyezni.
Még bírjuk, inkább így fogalmaznék, és remélem, hogy ez a szolidaritás és ez a határozottság, ami a bizottság tagjait illeti, ez meg lesz az elkövetkező időszakban is.
Úgy legyen. Tisztelt szenátor úr, köszönöm ennek az interjút.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit.